A stúdióban pedig Szabó Anna, a növekedés.hu újságírója. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Volt egy nyilatkozatotok, illetve egészen pontosan van egy nyilatkozatotok a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének a főtitkárától, Perlusz Lászlótól, méghozzá azzal kapcsolatosan, hogy a kata adózást hát szerintük túlságosan erőteljesen alakítják át jövő év elejétől. Ők hogy látják?
Igen, adott lapunknak interjút Perlusz László, a Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára, de nem ő az első, aki szólt kata ügyében, egyre több szakmai képviselet, többek között a budapesti iparkamara is szólt, hogy azért egy kicsit jobban át kellett volna gondolni ezt a kata szigorítást, mielőtt még bevezetik, és hogy nem konzultáltak a vállalkozókkal, ezért a budapesti iparkamara elindított egy online tulajdonképpen konzultációt a vállalkozókkal. Ennek szerintem, hogyha jól emlékszem, ma lesz eredménye. A VOSZ eléggé határozott álláspontot fejtett ki lapunknak. Ők több szempontból sem értik, hogy miért kell neki menni pont most a katázóknak, azoknak, akik nyilván ők is azt mondják, hogy a vadhajtásokat azokat le kell vágni, és a kiskapukat be kell zárni. Tehát azok, akik valóban bújtatott foglalkoztatásban katáznak, azokat ki kell szűrni a rendszerből. A VOSZ egyébként nagyon katapárti, és azt mondják, hogy kell ezt az adózási formát bővíteni, és viszont abszolút nem értenek egyet, hogy miért kell ezt a 40%-os büntetőadót rátenni az évi 3 millió forint, az azt jelenti, hogy havi 250 ezer forintos bevételre. Ugye ez úgy néz ki, hogy abból a 250 ezer forintból a vállalkozó befizeti a katát, ami 50 vagy 75 ezer forint, kifizeti az összes költségét, és akkor ugye ebből még nem következik az, hogy tehát a nyugdíja is kevesebb lesz, szabadsága nincsen munkáltatói jogviszonya, tehát egy csomó hátrány is van a katával. Nyilván ez egy nagyon kedvező adózási forma, de a 3 millió forint a VOSZ szerint nagyon alacsony, ezt ők felemelnék.
Mekkora összegre emelnék fel?
Ők egy ilyen havi 500 ezer forintot ajánlottak be, arra hivatkozva, hogy most a bruttó átlagfizetés is a 390 ezer forint körül alakul. Tehát ők attól tartanak, hogy ez nem csak, hogy a bújtatott foglalkoztatást nem oldja meg, hanem a szürke gazdaság felé tereli a vállalkozásokat, illetve hogy majd a kiskapukat fogják megkeresni, össze-vissza fognak egymás között számlázgatni. Tehát, hogy ők arra gondolnak, hogy ezt a bizonyos 40%-os többletterhet a maga a kisvállalkozó fogja kifizetni.
Mert hogy a kormányzatnak egyébként ezzel kapcsolatosan az a álláspontja, hogy ezt a munkát, illetve a megrendelő fogja kifizetni, tehát adott esetben, ha mondjuk ilyen nagyon kurtán furcsán fogalmazunk, az a munkáltató, aki épp bújtatja a foglalkoztatottját a katázáson keresztül, ebben nem igazán hisz senki, hogy akkor ezt a többletterhet megfizetik a munkáltatók, vagy legalább valamilyen módon megosztják a katázóval?
Hát a VOSZ álláspontja szerint ezt a 40%-os terhet azoknak a kisvállalkozóknak kell majd kifizetniük, akik a belföldi piaci szereplőknek végeznek munkát. És ezt az adóterhet nem fogja a megrendelő viselni, hanem érvényesíti majd a szerződéses árban. Ez a VOSZ-nak a vélemény, és valóban ez sokkal életszerűbb, mint az, hogy van egy szerződés két fél között, és az egyik egy oldalon bevállal a 40%-os plusz teljesítést.
Térjünk át az OTP gyors jelentésére, mert a katázással kapcsolatban nyilván a következő hetekben, hónapokban még akár lehetek új törvényjavaslatok is, hiszen van persze egy elfogadott adótörvény jövőre, meg egy elfogadott költségvetés, de azért nem lepődnénk meg, hogyha mondjuk december végéig módosulna. Az OTP egész jól viselte a második negyedévet, több 10 milliárdos profitot így is össze tudott hozni, de hát azért a járványnak a nyomai már látszanak a bankcsoporton is. Ti hogy látjátok az OTP gyors jelentését, a helyzethez képest mennyire sikerült ez jól?
Hát Én úgy látom, illetve reggel elolvastam az elemzői különböző véleményeket, hogy ez egy nagyon jó eredmény, körülbelül 10 milliárd forinttal több a konszolidált adózott eredmény, mint amire az elemzők számítottak, és mondjuk, hogyha összehasonlítom az Erste-nek a nyerességével, sokkal szolidabb volt, de igaz, hogy ők is legalább pluszosra tudták kihozni az első fél évet. Az OTP is, az Erste is nagyon sokat tartalékolt, tehát itt tulajdonképpen most a jövőre készül mindenki, hogy amikor majd lejár a hitelezési moratórium, akkor majd a portfólió romlás miatt legyen elegendő tartalékuk. Én azt látom, hogy az OTP-nél képeznek tartalékot, jó sokat képeznek, nem csak Magyarországon, hanem a külföldi leány vállalatoknál is, és hát azért ez egy nagyon jó eredmény, majdnem 80 milliárd forintos adózás utáni eredmény. Megnéztem a tavalyi negyedév, tehát egy nagyon jó negyedév, a 103 milliárd forint adózott eredmény volt.
Hát főleg úgy, hogy egyébként egy másik nagy céggel, a MOL-lal hasonlítja össze az ember, amely már nettósoron már milliárdos, több 10 milliárdos mínuszt hozott össze, 41 milliárdos mínuszt. Ehhez képest aztán főleg jó az OTP eredménye. Összességében egyébként, ha már az OTP-t említettük, hogy látjátok a gazdaság helyzetét abban az értelemben, hogy vannak talprállás jelek, vagy még nagyon-nagyon kevés telt el a gazdasági nyitás óta, és még nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy mondjuk sikeres volt gazdasági szempontból is a nyitás?
Hát szerintem, aki ma számokat tud mondani, és előre lát, az egész egyszerűen csak tippelhet. Tehát annyi fajta előrejelzés született, és annyira különböző GDP növekedési csökkenési, hát jó rész csökkenési prognózisok láttak napvilágot, hogy egyszerűen nem lehet egyelőre még látni. Augusztus eleje van, a járvány, illetve a veszélyhelyzet az továbbra is fennáll, nagyon-nagyon sok országban romlott a helyzet. Tehát egyelőre szerintem nem lehet egyáltalán megtervezni azt, hogy idén milyen GDP számokkal lehet majd kalkulálni. Itt tényleg bármi lehet.
Voltatok Olaszországban, többet magaddal, és ott a helyszínen, talán Velencében néztetek körbe. Mit tapasztaltatok azért? Olaszország volt egyedig a járványnak az igencsak vastag középpontja. A helyiek túl tudták magukat tenni a helyzeten, és valamennyire beindult az élet?
Igen, hát Olaszország, ugye ismerjük az olaszokat, milyenek, ami nagyon jól látszódik, hogy ez a társaság, aki nem a fegyelmezettségéről híres, most bizony betartja az előírásokat. Mindenki maszk van, ráadásul rendesen fölrakott maszk, nem orra látolt, meg száj alátolt, csak úgy...
Ahogy ide az a cowboyok viselik egyébként sokszor.
Igen, igen, tehát, hogy tényleg betartják, mindenki kézfertőtlenítőt kirak a boltba, csak úgy lehet belépni a boltokba, hogy maszkot visel az ember, lefertőtleníti a kezét, megmérik a hotelben lépéskor a hőmérsékletet, a bevásárlóközpontokban is megmérik a hőmérsékletet, tartják a távolságot. Szóval az olaszokhoz képest itt egy nagyon nagy fegyelem van. Mi Veneto tartományban voltunk, olyan részen, ahol egyáltalán nem volt fertőzés, tehát teljesen biztonságos részen. Ami Velencét illeti, oda elkezdtek már visszajönni az európai turisták, de rengeteg olasz is van, ugye az olasz családok kapnak egyébként belföldi turizmusra támogatást, ez is jól látszódik. A tengerpartok tele vannak olaszokkal, tehát ott is tartják egyébként a távolságot, széthúzták a napernyőket, a legtöbb helyen, a legtöbb étteremben is szét vannak húzva az asztalok, tehát a plexiüveget fölrakták. A lényeg az, hogy Velence gyönyörű szép, álom szép, mint mindig, ha lehet, most még szebb, a víz az tényleg valóban nagyon tiszta, és hát sokkal jobb volt így a városban szétnézni, hogy nem voltak egyszerűen turista csoportosulások, hanem ez a normál mód, amit én annak idején mondjuk 28-30 évvel ezelőtt láttam a városban. Tehát jól lehetett haladni, volt egy kis sor az épületek előtt, de azt ki lehetett állni.
Ennyi jótékony hatás azért volt a vírus helyzetnek.
Hát igen, de azért a szállodák többsége az üres, nagyon sok étterem nem nyitott ki. Úgyhogy azért látszódik ott a forgalom kiesés. Hát ők idén egy 50%-os csökkenéssel kalkulálnak. Készítettünk interjút a tartomány alelnökével, ott egy erős visszaesésre számítanak, és nagyon gyors kormányzati beavatkozást kérnek.
De kapnak, mert volt azzal kapcsolatban is sokszor kritika, hogy mondjuk megkapták ezeket a foglalkoztatási támogatásokat, tehát a fizetésnek egy részét, de mondjuk a vállalkozások támogatása, hát az nyilván lehet, hogy forrás hiány is, de már elmaradt.
Hát igen, nyilván ez a szokásos észak-dél ellentét az most megint nagyon kijön. Tehát itt ugye a római központi kormány próbál délre is adni, észak felé is adni. Az északiak azt mondják, hogy ők húzták mindig is a gazdaság motorját, hogy ez a három északi nagy tartomány. Ők adják a GDP-nek a 40%-át, Lombardia, Piemont és Veneto, és ők azt mondják, hogy ezeket a vállalkozásokat azonnal meg kell segíteni, és ők húzzák az olasz lokomotívot, és nekik azonnal és sokkal több pénz kellene a vállalkozások segítésére, míg a dél azt mondja, hogy hát illetve Róma azt mondja, hogy a déli infrastruktúra hálózat bővítésére is kell juttatni. Hát ez a szokásos észak-déli megosztottság, ez most megint kiéleződött.
Szabó Annát hallották, a növekedés.hu újságíróját. Folytatjuk majd a beszélgetést 10 óra után, akkor már Libanonról lesz szó.